Talmud Kidusin traktátus 44-es lapját fogjuk tanulni, és a 43-as lap végén tartunk. És az előző pár sorban a Talmud először fölvázolta a bölcsek és a Jehuda vélemény különbségét a következő kérdésről. A bölcsek azt mondták, hogy egy fiatalkorú lány, egy nájra esetében mind az apa, mind pedig maga a lány elfogadhatja a várólevelet. Rabbi Yehuda viszont azon az állásponton volt, hogy nem, én is tényleg zöjhözke echod, az nem lehetséges, hogy két kéz ugyanazzal a hatállyal legyen felhatalmazva, és ezért szerinted csak az apa fogadhatja el a várólevelét a fiatalkorú lánynak is, csak úgy, mint a kiskorúnak. És Lakis azt mondta, hogy ahogy ez a vita fennáll a válás kapcsán, úgy fennáll az eljegyzés kapcsán is. A bölcsek szerint a fiatalkorú lány csak úgy, mint az apja elfogadhatja az eljegyzési ajándékát, de a Júda szerint viszont csak az apa fogadhatja el az eljegyzési ajándékot. Ezra is Lakis véleménye. Rabbi Yehuda viszont azt mondja, hogy ez a vita a bölcsek és Rabbi Yehuda között csak a válás kapcsán áll fenn. Az eljegyzés kapcsán mindenki egyetért, a bölcsek is, hogy csak az apa fogadhatja el az eljegyzési ajándékot. Most a Talmud Rabbi Yehuda véleményét fogja közelről megvizsgálni. Amarabbi Yehuda Rabbi Hanina, my time Rabbi Yehuda Livud Rabbanon. Azt mondta Rabbi Yehuda Rabbi Hanina, mi a magyarázata Rabbi Yehuda véleménye szerint a bölcsek állításának? Rabbi Yehuda véleménye szerint a bölcsek a válásnál azt mondják, hogy mind a ketten elfogadhatják a várólevelet, a eljegyzésnél pedig azt mondják, hogy csak az apa fogadhatja el. Kidushin, de mekan ez a szátszmörös usza via, bein hi, ubein a via. Kidushin, de mekan ez a szátszmörös usza via, a via velói hi. Mi lehet egy logikus magyarázat, hogy milyen különbség a válás és az eljegyzés között? Hogy a válásnál, ahol a válás révén a lány visszakerül az apja fennhatósága alá, ott akár ő is elfogadhatja a várólevelet, nem csak az apja. De amikor az eljegyzésről van szó, az eljegyzéssel a lány kikerül az apja felhatósága alól, azt viszont csak az apja fogadhatja el. Most, hogyha ez tényleg így van, bár én Maimer, Dröv, K.S., Ácmom, Sősz, a Via, Utnán, Tánom, Minél, Ruszin, én őszínben Maimer, Elemed, Ácsz, a Via. Szóval, hogyha ez tényleg így van, akkor mivel magyarázzuk a következő brájtát? Brájt arról beszél, hogy amikor egy kiskorú lány, vagy egy fiatalkorú lány el lettek jegyezve, és a férjük meghalt, még mielőtt összeházasodtak volna vele, a férjnek pedig vannak fiú testvérei, akkor ez esetben ugye létrejön a jibum, a sógorházasság kötelezettsége. És itt ugye a rabbik előírták, hogy egy normál házassághoz hasonlóan a sógorházasságnál is legyen úgynevezett maimer. A maimer ugye az a eljegyzési ajándékhoz hasonló ajándék, ami meg kell, hogy előzze a jibum elhálását. És azt tanította a brájta, hogy ha egy kiskorúról van szó, akkor ezt a maimert, ezt az eljegyzési ajándékszerű eljegyzési ajándékot, amit a sógor ad az özvegynek, ezt csak az apa hozzájárulásával veheti át. Ugyanakkor viszont a brájta azt mondja, behá nájra, bémidász átszma, bémidász a via. A fiatalkorú lány viszont átveheti akár az apja hozzájárulásával, akár az apja hozzájárulása nélkül. Mit látok ebből, hogy itt van egy eset, ahol az eljegyzésnél, hogy az eljegyzéshez hasonló eset, amiben a fiatalkorú lány eljárhat a saját maga nevében. Ez hogyan egyeztethető össze Rabbi Yochanan véleményével, aki szerint a bölcsek is, és nem csak Rabbi Yehuda, az eljegyzés kapcsán azt mondják, hogy csak az apa járhat el. Le itt már, ha itt már, amely Rabbi Yochanan, a my time, de Yochanan, a libe de Rabbana. Kidushin. De mi dajta? A vilvalai. Szóval azt mondja, Talmud, akkor korrigáljuk azt, amit mondtunk az előbb. A magyarázata annak, hogy miért mondták a bölcsek, de mi Jöjjhalan szerint, hogy más az eljegyzés, mint a válás, és az eljegyzésnél csak az apa fogadhatja el az eljegyzési ajándékot, az feltehetően mi? Nem az, amit az előbb magyaráztunk, hanem az, tehát nem az a kérdés, hogy az apjának a felhatóság alól kilép, vagy az apjának a felhatóság alá visszalép, hanem a különbség az az, hogy kidusin, de dajta, az eljegyzés, amihez a lány beleegyezése kell, vagy ami a lány hozzájárulása kell. ott az apa az, aki eljár a kiskorúnak a nevében, illetve a fiatalkorúnak a nevében, mert a beleegyezés az a Tóra törvény szerint nála van. A beleegyezés joga az nála van egy fiatalkorú, egy kiskorú lány esetében. Viszont Girushin de Balkorcha bein hi bein avia, viszont a válás, ami tulajdonképpen a nő akarata ellenére is megtörténhet, ott igazából nincs jelentősége annak, hogy legyen valamilyen döntési jog a várólevelet elfogadó részéről, és akkor ez esetben ez lehet akár az apa, akár a lány. És ez a különbség az eljegyzés és a válás között, ezért van az, hogy a Bihanan szerint a válás esetén a bölcsek azt mondták, hogy akár ő, akár az apja elfogadhatja a várólevelet, az eljegyzés kapcsán viszont azt mondták, hogy csak az apja. Azt mondtam, hogy jó, akkor itt továbbra is fönnáll a kérdés. Hát én máj mérdem, hogy dájta, meg tárni bejna, híjú bejna via. Akkor mi a helyzet az előbb említett esettel, ahol a sógorházasság részeként bevezetett eljegyzési ajándékszerűség esetén. Azt mondtuk, hogy a fiatalkorú lány elfogadhatja csak úgy, mint az apja. Ott is a beleegyezése szükséges hozzá, akár csak a normál eljegyzésnél, és mégis azt mondja, hogy a ajándékot elfogadhatja nem csak az apja, hanem ő is. Akkor ez hogyan egyeztethető össze azzal, amit az előbb mondtunk? Hasszabbi májmed a bálkarha, ve rebihi. Tehát amúgy a különbség az az, hogy a Maimer esetén, ami csak egy eljegyzésszerű ajándék, de van egy olyan vélemény, ami azt mondja, hogy ezt a nő beleegyezése nélkül is oda lehet neki adni, nem úgy, mint az eljegyzés ajándékot, ami az a nő beleegyezése mindenképp szükséges. Ez Rebi véleményét követi, ahogy azt majd mindjárt látni fogjuk, és hogyha ez így van, akkor ez olyan, akárcsak a válás, aminél ha egyszer nem szükséges valódi beleegyezés, akkor elfogadhatja akár a lány is, nem csak az apja. De tánja, vissza már mi intős, hogy mi dájta, Rebi, mert kana, ha mi mi kana. Ahogy láttuk, hogy Rebi azt tanította, hogyha valaki adott egy eljegyzési ajándékot a megözvegyült sógornőjének, akkor Rebi az az állásponton volt, hogy az egy érvényes eljegyzési ajándék, és létrejön az obligó. A bölcsek pedig azt mondták, hogy nem érvényes. Tehát, hogy a bölcsek egy normál eljegyzéshez hasonlították, Rebi viszont nem. My time idre bi gammar mi biadé van ma, má biadé ma balkarach áfalchi, nem balkarach. Mi az oka, a magyarázata a vitájuknak? Rebi az eljegyzési ajándékot, azt a sógorházasságban létrejövő eljegyzési ajándékot a sógorházasság elhálásához hasonlítja. Akárcsak a sógorházasság elhálása, az a özvegy nő beleegyezése nélkül is érvényes. Ugyanígy az eljegyzési ajándék is ebben az esetben az ő beleegyezése nélkül is akár érvényes. Ábra banan szábri, elfinan, mikidusi, mákidusi, mint dajta, fachi, mint dajta. A bölcsök pedig azt mondják, hogy nem. Nem a sógorházasság elhálásához kell hasonlítani, hanem egy normál eljegyzési ajándékhoz kell hasonlítani. Ahogy egy normál eljegyzési ajándéknál nem érvényes, ha a nő nem egyezik bele, úgy a özvegy sógor általi eljegyzési ajándék sem érvényes a nő beleegyezése nélkül. Mi tulajdonképpen a háttere a vitájuknak? Rebbi szavár, mi lidél van, ma mi ebben mondom, halif? Balon szábri, kidusin, mi kidusin, hávile mejlef. Rebbi szerint a megözvegyült sógornő a javama eljegyzési ajándékát, a javama másik ügyéből, az elhálásból kell kikövetkeztetni, vagy ahhoz kell hasonlítani, ahogy az lehet az akaratával ellentétes, úgy lehet az eljegyzési ajándék is az akaratával ellentétes és érvényes. A bölcsek pedig azt mondták, hogy nem. A sógornő eljegyzési ajándékát a normál eljegyzési ajándékhoz kell hasonlítani, akárcsak a normál eljegyzési ajándéknál szükséges a nő beleegyezése, úgy a sógornő eljegyzési ajándéknál is szükséges a nő beleegyezése. Mindenesetre, akkor ha Rebi véleményét fogadjuk el, akkor a sógornő eljegyzési ajándékához nem kell a nő beleegyezése, és ez magyarázatot adhat arra, hogy miért mondja a Brájta azt, hogy a fiatalkorú lány esetében ezt az eljegyzési ajándékot elfogadhatja akár ő, akár az apja. Ez ugyanis a váláshoz hasonlít ez szerint a vélemény szerint, és akkor megvan, hogy a bölcsek hogyan fogják magyarázni, azt fogják mondani, hogy azért áll fenn ez a lehetőség, hiába egy eljegyzési ajándékra van szó, mert ez nem egy normál eljegyzési ajándék, hanem egy sógornő eljegyzési ajándéka, ami igazából a váláshoz hasonlít. Hachinámi misztábra, mindegy kommentáresz a bíjai hanan, mindig tanít szép a vasaink, én bekidúsim. És valójában, ha jobban megnézzük a brájtát, akkor teljesen logikusnak tűnik ez a magyarázó modell. Annyira miért, hanem maga is végül is ezt mondta, vagy alátámasztva azt, amit Rabbi Yochanan mondott. Ugyanis a brájta vége, az előbb idézett brájta vége azt mondja, hogy az ilyen eljegyzési ajándékszerű esetben, a sógornő esetében a fiatalkorú lány elfogadhatja a maimert, az eljegyzési ajándékot csak úgy, mint az apa, vagy befejezi a brájt, és azt mondja, más én kémbe kidusin, ami nem így van, a normál eljegyzési ajándéknál. Értsd, amit csak az apa fogadhat el. Ellenne ima, te háveti uftadere és lakis, akkor azt mondtam, na jó, de akkor ez egy kérdés és lakissal szemben, mert és lakis mit mond, hogy a vita a bölcsek és Rabbi Judá között az nem csak a válásnál, hanem az eljegyzésnél is fennáll, és az eljegyzés esetén is azt fogják mondani a bölcsek, hogy akár az apa nélkül elfogadhatja az eljegyzési ajándékot. Ha pedig így van, akkor hogyan fogja ezt a és lakis szerint a bölcsek olyan fogják ezt a brájtát magyarázni. Amár és lakad és lakis, amár nélem júdödi, de amár én stél dájmzékhez káhez. Azt mondja a Talmud, és lakis mit fog erre válaszolni? Hogy nagyon egyszerű, ez a brájta nem a bölcsek, hanem Rabbi Huda véleményét követi. És Rabbi Huda azt mondja valóban, hogy a eljegyzés esetén, amúgy különben a válás esetén is, a fiatalkorú lány nem fogadhatja el, csak is az apja fogadhatja el. Írev Jud, a Maseinkem Beki Dusi, Maseinkem Beki Dusi, mi baj, azt mondja, Tau, na jó, de hogyha ez a Brájta Rebi Huda véleménye, akkor miért úgy fejezik be a Brájta, hogy és nem így az eljegyzési ajándéknál, és ahol csak az apa fogadhatja el. Rebi Huda mondhatta volna azt is, hogy és nem így a válásnál, ahol szerintem a válásnál sem fogadhatja el a lány, hanem csak is az apja. Azt mondja, Talmud, én a finámi. Szóval Talmud jogos a felvetés. Ájj, de talán már imő, de Damina kidúsin, talán nem imő, senki meg kidúsin. Mi az oka annak, hogy a Brájta mégis a eljegyzéssel fejezi be, hogy az eljegyzéssel replikázik, és mondja azt, hogy és nem így az eljegyzésnél. Azért, mert a Brájta eleje az a Maimerről szólt, ami tulajdonképpen az eljegyzési ajándékhoz hasonlítható, és az eljegyzési ajándék párhuzama a sógorházasságnál, akkor ezért a végén is az eljegyzési ajándékról beszél. Bárhogy is legyen, akkor ebből kiderül, hogy Rabbi Yehuda is, aki szerint soha nem fogadhatja el a lány, a fiatalkorú lány, sem a eljegyzés, sem a válás esetén az apja beleegyezése nélkül. És mégis Rabbi Yehuda is azt mondja, hogy a sógornő, az özvegy sógornő Maimerja az egy másmilyen eset, mert ott a fiatalkorú lány elfogadhatja nem csak az apja által. Miben más ez, mint a válás vagy a normál eljegyzés? Májsna Maimer, miben más a Maimer esete? Hajlózi kukavai medez, azt mondja, hogy azért más, mert ez valójában nem egy igazi eljegyzés. Miért? Mert a sógor és a sógornő esetén az obligó így is úgy is fennáll, és csak a rabbik rendelték el, hogy úgy nézzen ki, mint hogyha lenne normál eljegyzés, és ne rögtön az elhálással kezdjék. A rabbik rendelték el a Maimert. De valójában az obligó az már fönnáll. Hásta, de azt hisz le, ha hír, ami éjjön, nem illetik sem lakmék arra. Sajni, Maimer, ha illesz, kukavai medesz. Azt mondja, Talmud, várjunk csak, de hogyha ez így van, akkor most visszatérhetnénk, ugye eddig most és Lakisról beszéltünk, akkor visszatérhetnénk Rabbi Yehuda esetéhez, és akkor a kérdést föl se kellett volna, hogy tegyük, hogy hogyan indultunk el, hogy Rabbi Yehuda ő azt mondja, hogy az eljegyzés ajándékot azt nem csak Rabbi Yehuda, hanem a bölcsök szerint sem fogadhatja el a lány az apja nélkül. És erre föltettük azt a kérdést, de akkor itt miért fogadhatja el a fiatalkorú lány a Maimert? Mert azt lehetne neki mondani, hogy más a Maimer, mert az olyan helyzetben van, ahol az obligó már létezik. Tehát azt mondja, igen, lehetne ezt mondani, és így akkor a kérdés eleve föl sem merült volna. Most a Talmud és Lakis véleményével szemben fog kérdést föltenni méghozzá a mi misnánk alapján. Mit mondta mi misnánk? Nána ismek áldás az bitaik sín, nájra, bajub és luchaj. A misnánk azt tanította, hogy az apa egyezheti a lányát, akkor is, hogyha az már nem kiskorú, hanem fiatalkorú, saját maga révén, vagy a küldöttje révén. Bajbus loha in, bajbus loha laj. Mit mondom is? Na, hogy eljegyezheti maga, vagy a küldöttje révén. De az nem merül föl, hogy a lány eljegyezheti magát, maga vagy a küldöttje révén. Akkor is Lakis szerint ez hogyan egyeztethető össze a bölcsek véleményével, akik azt mondták, hogy a fiatalkorú lány nem csak elfogadhatja a vállólevelét saját jogá, hanem a eljegyzési ajándékát is. Amelékhar és Lakis, Hanna, mi Rabbi Yehuda? Mit fog mondani erre és Lakis? Hogy a mi misnánk is Rabbi Yehuda, és nem a bölcsek véleménye szerint íródott. Umi macis mukma ez, Lak, Rabbi Yehuda, vaktánik szeifa, imel és szkácsivit marazó, és szkácsibizó. Vam rinnan, mantána, és szkácsi, és szkácsi. Vam rábarab simani. Azt mondja a Talmud, nem nagyon mondhatja és Lakis azt, hogy a mi misnánk Rabbi Yehuda véleményét követi. Miért? Mert a misnánknak a folytatása, ami itt a talmudi felosztásban már a következő misna, az úgy szól, hogyha valaki oda megy egy nőhöz, és azt mondja neki, legyél a feleségem ezzel a datójával, és azt mondta neki, és odaadja neki a datóját, majd azt mondja, és legyél a feleségem ezzel is, akkor csak abban az esetben érvényes a házasság, hogyha a két datója külön-külön, vagy az valamelyik a két datója közül külön is ér egy pruta értéket. De hogyha csak együtt érnek egy pruta értéket, akkor nem számítjuk őket egybe, és az eljegyzés nem érvényes. Miért? Mert azzal a mondással, hogy amikor azt mondta, hogy legyél a feleségem ezzel a datójával, és legyél a feleségem ezzel is, ott elválasztotta a két ajándékot az ige megismétlésével, és ezért a két datója nem számítódik egybe. És ugye fölmerült a kérdés, hogy ki az, aki ezt a álláspontot képviseli, hogy egy ilyen ige ismétléssel elválasztjuk az adott tárgyát, a állítmányát a mondásnak. Azt mondta erre, Rába, ki ez, Rabbi Simon? De amár, ácsi jöjjön súha, lekor lehod vehod. Ez Rabbi Simon, aki egy másik esetben, teljesen más jogi esetben, de egy hasonló nyelvi kérdésnél azt mondja, hogy az igen megismétlése elválasztja az állítmányt. Arról van szó, hogy valakitől követelnek többen külön-külön pénzt, és az illető megesküszik, hogy nem tartozik nekik. És kiderül, hogy az eskü hamis. Akkor egy hamis esküért, vagy több hamis esküért kell felelnie. És azt mondta Rabbi Simon, hogy csak annyit mondod, hogy megesküszöm neked, neked, neked és neked, akkor nem. Nem számít ez több hamis eskünek. De hogyha azt mondja, megesküszöm neked, és megesküszöm neked, és megesküszöm neked, és az a igét megismétli, akkor ezzel elválasztja az állítmányt, és ezzel több hamis eskü jön létre. És ehhez hasonlóan a mi misnánkban is, a misnánk folytatásában is, amikor a datóját, a datójával kapcsolatos állítmányt az ige megismétlésével elválasztja, akkor külön-külön számítódik az egy-egy datója. Mit látok ebből? Hogy a misnánk Rabbi Simont követi, és nem Rabbi Judát, tehát akkor nem mondhatja azt, és Lakis, hogy a misnánk Rabbi Judá véleményét követi. Hítém akul a Rabbi Judá, Práté szavillak Rabbi Simon. Azt mondtam, hogy miért nem mondhatná? Lehet, hogy a misna Rabbi Judát követi. Ebben a kérdésben Rabbi Judá pedig egyetért Rabbi Simonnal. Nem, ez nem lehet. Mi szavillak? A hatánya, az elklál, klál. Én hajvel áhász, prát, hajvel kol áhász, ráhász. Miért nem lehet? Mert van egy brájt, amelyik végigveszi, hogy egy ilyen hamis eskü esetében mi a helyzet. És több véleményt is felsorol. Az első vélemény azt mondja, hogy ha egy mondatba tagadta az esküjével a követelést, akkor az egy hamis eskü. Hogyha külön mondatokban, akkor az külön-külön eskü, és eskü. Ez a mi mérvéleménye. Majd a mi Huda, hogy mér, suval, A mi Huda viszont azt mondja, hogy ha az igét nem is ismétli meg, csak annyit mond, hogy esküszöm neked is, neked is, neked is, az alanyt megismétli, azzal már elválasztja az állítmányt, és ezzel több hamis eskü jön létre. De mi Lezer, hogy mér, de mi Lezer azon az állásponton van, Loi lecha, loi lecha, loi lecha, loi lecha, shua, chayval kolachas vachas. Szerinte ez csak akkor igaz, amit Rabbi Judá mondta, hogy ha az igét azt nem a mondat elején mondta, hanem a mondat végén, tehát nem azt mondta, hogy esküszöm neked is, neked is, neked is, hanem azt mondta, hogy neked is, neked is, neked is, esküszöm, Rebbe Simon nem lejlemény a chávácsém, és vallak a lehad elhad. Rebbe Simon viszont azt mondja, hogy csak akkor számít külön-külön az eskü, hogyha akkor van külön-külön hamis eskü, hogyha nem csak az alanyt, hanem az állítmányt is, az esküszót, az igét is megismétli külön-külön. De mindenesetre mit látok ebből? Rebbe Júda nem ért egyet Rebbe Simonnal. Tehát nem lehet azt mondani, hogy a Misna általában Rebbe Júda, de ebben a kérdésben Rebbe Simon véleményét követi. Ela külön Rebbe Simon hi. Ubi slich, a szavár lak Rebbe Júda, azt mondtam, hogy na jó, de akkor lehet azt mondani, hogy pont fordítva. A Misnánk Rebbe Simont követi, de a kiskorú, vagy bocsánat, a fiatal korú eljegyzésének a kérdésében, hogy ő elfogadhat-e eljegyzési ajándékot. Vagy sem, Rebbe Simon Rebbe Júdát követi. Tehát nem azt mondjuk, ahogy az előbb próbálkoztunk, hogy Rebbe Júda a Misna Rebbe Júdát követi, de a állítmány ismétlés kérdésében Rebbe Simont követi, hanem pont fordítva Rebbe Simon a vélemény, a Misnánk az Rebbe Simon, aki az eljegyzés kérdésében, a fiatalkorú eljegyzés kérdésében Rebbe Júdát követi. Rebbe Ászi Lai al Bébi Drasa Áskelchel Rebbe Zeire. Most ennek a vitának, Rebbe Jéhanon és Lakés közötti vitának a végszójaként a Misna azt mondja, hogy Rebbe Ászi egy nap nem ment el a tanházba, Áskelchel Rebbe Zeire, amellé máj amura idő Bébi Drasa, és utána találkozott Rebbe Zeirával, és kérdezte tőle, mond, miről tanultatok ma a Yeshivában? Amellé Áfanel Lai Ayin Rebbe Amin Huda Ayin. Mire azt mondta neki, tudod, ma én sem voltam a Yeshivában, de Rabbi Abim volt, de Amar Chavrusza Kula, ke Rabbi Yehanan, de Cavach Rish Lakish Bei Kulkhia. És azt mesélte Rabbi Abim, hogy az egész Yeshiva Rabbi Yehanan véleményét követte, és Rish Lakish pedig kiabált, mint egy varjú. Nagyon nem tetszett neki, hogy az ő véleményét követik. Jaceve hajsza is léka de áskehbe. És mit mondott Rish Lakish? Hogy a Tóra egyszerre említi, egy mondatban említi a válást és a házasságot, és ezért szerintem mindenképp párhuzam van a kettő között. És ahogy vitatkozik Rabbi Júda és a bölcsek a válás esetében, úgy a házasság esetében is, az eljegyzés esetében is, mert lékadásgekben, és senki nem figyelt oda rá, hanem mindenkire Béhan a véleményét tartotta megfelelőnek, vagyis azt, hogy ugyan a bölcsek és a Júda vitatkoznak a fiatalkorú kérdéséről a válás, a várólevél elfogadása kapcsán, de az eljegyzés kapcsán egyetértenek, hogy csak az apa fogadhatja el. Amir Rabbi Abim bár számkahú, amelé én, kmin jámol et tignehu, mire megkérdezte Rabbi Ászi, Rabbi Zért mond, és amikor ezt Rabbi Abim mesél, akkor ezt el lehet neki hinni, őre rá lehet hagyatkozni. Azt mondta neki, igen, lehet rá hagyatkozni. Rabbi Huda olyan, bocsánat, Rabbi Abim olyan, mint a tepsi, amit bemelegítenek, még mielőtt kifognák a halat. Vagyis Rabbi Abim ezt biztosan jól mondta, mert rögtön azután mesélte, hogy kijött a Yeshivából, tehát egész biztos, hogy nem tévedett abban, ahogy fölidézte, hogy mi történt a Yeshivában. Amarab Nachman ben Yitzchak, Ani Loi Rabbi Abim bar Chia, ve Loi Rabbi Abim bar Kahana, ale Rabbi Abim Stam. Azt mondta Rabbi Nachman Yitzchak, hogy melyik Rabbi Abim volt az, aki ezt mesélte. Én úgy hallottam, hogy ez nem Abim bar Chia volt, és nem Rabbi Abim bar Kahana volt, hanem simán Rabbi Abim. Le Majnav Kamina, mi a különbség, kit érdekel, hogy melyik Rabbi Abim volt. De rémre idei, az idei, mivel azt jelenti, hogy több Rabbi Abim van, ezért nehogy a későbbiekben fölmerül Rabbi Abim mondott valamit, és azzal szemben van Rabbi Abimnak van egy másik mondás, akkor tudjuk, hogy melyik, és ne fölöslegesen ne gondoljuk azt, hogy ellentmondás van a mondásai között. Korábban tehát idéztük a vitát a bölcsek és Rabbi Júda között, hogy a fiatalkorú lány maga is elfogadhatja a várólevelét, vagy csak az apja fogadhatja el. Ugye Rabbi Júda azt mondta, hogy csak az apja fogadhatja el, bölcsek pedig azt mondták, hogy elfogadhatja az apja is, és ő is. Ennek kapcsán a bölcsek véleményével kapcsolatban a következő kérdést tette föl Rave. Balminé Rave, mi Rav Nachman, Rava a következő kérdést kérdezte Rav Nachmantól. Nájra, Máus et hász, és liach le kábel, gitam járvájra. A bölcsek véleménye szerint, hogyha a fiatalkorú lány maga elfogadhatja a getet, akkor tovább lehet ezt a gondolatot vinni, és lehet-e azt mondani, hogy van lehetősége valakit megbízni azzal, hogy átvegye a getet a számára. Tehát létrehozhat egy sliáhot, megbízhat egy megbízottat. Mi a kérdés elvi alapja? Kiádavi a dámja, vagy ki hadszeravi a dámja? Amikor azt mondjuk, hogy a lány átveheti a getet, akkor ezt azért veheti át, mert az apja helyébe lép, és akkor ezek szerint, ha az apja meg tud bízni valakit, akkor ő is meg tud bízni valakit. Olyke hadszira viadámja, vagy nem az apja helyébe lép, vagy az apja kezének a helyébe lép, hanem olyan, mintha az apjának a ingatlan alá lenne. Ugye ugyanúgy, hogy egy ingatlanon keresztül át lehet venni a getet, egy felnőtt nő ingatlanjára, hogyha a férje oda teszi a getet, akkor azzal átadta. Az apa ingatlanjára oda teszi a fiatalkorú lányának a getét, akkor azzal átadta. És ugyanígy azt lehetne mondani, hogy a fiatalkorú lány a bölcsek szerint azért veheti át a saját getét, mert olyan, mintha az apjának az ingatlanja lenne. Ha viszont ez így van, akkor nem bízhat meg, ahogy egy ingatlan sem bízhat meg valakit, hogy helyettesítse őt, ugye a lány sem. Ki áldavi a dámja mávja, misvisliach, áfimesvisliach, vajon olyan, mint az apa kezet állt, és ezért csak úgy, hogy az apja megbízhat egy sliáhot, ő is megbízhatna egy sliáhot. Ajd, Dilma, te hadszerebb viadám, jövő át, de mátja légitereje, de a löj megársa, vagy talán nem olyan, mint az apja keze, hanem olyan, mint az apja ingatlanja, és ahogy az apja ingatlanja nem bízhat meg egy megbízottat, úgy ő sem. Umim, szápkele ráve, de ha... Azt mondtam, tényleg? Ez lenne Rave kérdése? Ha már Rave kaszövgéten azt mondja, hogy Ábda, Jasen, Sámritaj, a rézeget, nyír éneget. Van egy másik eset, amiről Rave már egyszer nyilatkozott, és amiből úgy tűnik, hogy ezzel a dolggal kapcsolatban nem kéne, hogy Rave-nak kérdése legyen. Ez a másik eset a következőképp nézett ki, hogyha a férj a nagykorú feleségének ír egy getet, és azt a feleség szolgájának a kezébe adja, akkor, hogyha a szolga alszik, amikor a kezébe adta, akkor az átadásnak számít. Hogyha ébren van, akkor nem számít átadásnak. Miért? Nyire már éneget. De hábjelé hadszem, és te mesélő ide dájta. Mert a szolga olyan, mint egy ingatlan. Most az ingatlanon keresztül akkor lehet a getet átadni, hogyha az ingatlan mista meresz. Az ingatlan egy vélet a nő védelme, vagy a nő felhatósága alatt álló ingatlan. Hogyha a szolga alszik, akkor olyan, mint egy ingatlan, mivel a saját tudata nem éber, ezért olyan, mint egy ingatlan, ami fölött a nőnek teljes kontrollja van. Viszont, hogyha a szolga ébren van, akkor ez olyan, mint egy ingatlan, ami fölött nincs kontroll, és ezért az átadás az nem számít átadásnak. Így szálkadájtak egy hadszerebi a dámja, aki matta gitli, de nem illeti garra, és dávili a hadszerebi, és nem ezt sülöli rá, szója. És hogyha ezt mondta a Rave a szolga kapcsán, akkor ugyanez igaz kéne, hogy legyen a fiatalkorú lány kapcsán is, tehát hogyha az lenne a felvetés, hogy a fiatalkorú lány azért veheti át a getet, mert az apja helyett, mert olyan, mint az apjának az ingatlanja, akkor ez nem működne, mert egy éber fiatalkorú lány, csak úgy, mint az előző esetben, az éber szolga, az lehet, hogy olyan, mint egy ingatlan, de egy nem kontrollált lévő ingatlan. Ezért inkább a dilemmáját Ravinak másképp kell magyaráznunk. Tételezzük föl, hogy egyértelmű a számára, hogy a fiatalkorú lány azért veheti át a getet, mert az apja helyébe lép, olyan, mint az apja keze lenne. Akkor miért kérdés, hogy van-e lehetősége sliáhot megbízni? Achikam a baj elej, mi a leima bejárd a viale, sávja ilyen sliáh, ojloj. A kérdés egyszerűen az, hogy van-e olyan ereje, tehát annyira lép-e a apja helyébe, hogy megbízhat sliáhot vagy sem. Mennyire lép az apa helyébe, ez itt a kérdés. És mi volt a válasz? Amel Lei, Rav Nachman meg is válaszolta Ravinak a kérdését. Én az a sliáh nem nevezhet ki megbízottat, nem nevezheti ki sliáhot. Talmud erre azt kérdezi, észveik, tánosam, riszkávlő giti, ácsiági, jegetli, jada, hannáira, ha rézeget. Van egy misna a gitin traktátusban, ami pontosan erről szól, csak nem egy fiatalkorú, hanem egy kiskorúról van szó. Azt mondja, Talmud, hogy egy kiskorú lány, aki kiskorú lány, aki már házas, tehát nem csak egyes, amiről eddig beszéltünk. Eddig az, hogy átveheti a lány, vagy nem, az egyrészt egy fiatalkorú lányról volt, szóval Skoldáról viszont még csak jegyes. Viszont itt nem erről van szó, hanem egy kiskorú lányról, aki viszont már házas. Ugye ebben az esetben ő veszi át a getet, akkor, hogyha képes vigyázni a getére, és érti a válásnak a jelentőségét. És ebben az esetben azt mondta a misna a Gittin traktátusban, hogyha tévesen megbíz egy sliáhot, egy kiskorú lány, akkor az a megbízás nem érvényes, és a get csak akkor válik érvényessé, amikor ő megkapja, a készhez kapja a getet. Mindestre mit látok ebből? Hogy tehát a kiskorú esetében van az, hogy a megbízás nem érvényes egészen addig, pedig nem lesz elváltnak számítva a nő, amíg nem, vagy a kislány, amíg nem kapja a készhez a getet. De egy fiatalkorú lánynál, aki ugye egy idősebb státusz, mégiscsak, hát ez a get, mégiscsak a get érvényes lesz. Azt mondja, Talmud, akkor már ez kinnan, se én láv. Azt mondja, nem. Ott a misnában arról van szó, amikor ez a lány egyben árva is. Hogyha árva, akkor azt gondoltuk volna, hogy esetleg mégis kép... tehát hogyha a lány árva is, és hogyha a lány árva, akkor ha fiatalkorú, akkor mégis létezhet a megbízásra van lehetősége. Ha mindek tani szeifa, imam már a bia, cébe kábel gét le biti, imraca vállákszó, bőj, le járszó, kálderé is, vagy dézs láva, amaz kinnan. Szóval mutatom, tehát nem lehet, hogy egy árva lányról szól, mert a misna, ennek az előbb idézett misnának a vége azt mondja, hogy ha az apa mondta azt egy megbízottnak, hogy menj és vedd át a getet, a lányom getét helyettem, akkor amíg ha a férfi már átadta a getet a sliáknak, akkor már nem tud visszalépni, mert ez a slichus, ez a megbízás igenis érvényes. De hát, hogyha a misna vége arról beszél, hogy a misna elején arról beszéltünk, a lány, a kiskorú lány bízna meg valakit, a misna vége arról beszél, hogy az apja bízik meg valakit, akkor a misna eleje, amikor a kiskorú lány bízik meg valakit, nem szólt arról, hogy ő árva, mert a misna végében értem, hogy nem árva, hiszen ott az apjáról van szó. Azt mondja, a Talmud szuri megszer a hachitani. Azt mondja, Talmud, a misna valójában kicsit hiányos szövegű, és teljes pótolt szöveggel a következő kép néz nekik. Tánosam részkávlulig iti, én a get, átsegi get, le jada. Egy kiskorú, aki azt mondja egy megbízottnak, vedd át a getemet, tehát megbíz valakit, én a get, átsegi get, le jada, a megbízás nem működik, és azért nem válik, nem számít elváltnak, egész addig a mögetet kész, hiszen nem kapja. Hát én a naira, hát ez a get. Hogyha egy fiatalkorúról van szó, akkor a get érvényes. A megbízás érvényes, és a get érvényes
Ba med van a murim, de mikor igaz ez, ksén láv, amikor a lány árva. Ávany és láv. Ha viszont a lány nem árva, és van apja, na és ez a rész, amit be kell tűzni a misnában, amar a via, a cévi kábeli bítész, gitele jártó, akkor csak az apa esetén érvényes a megbízás, és ezért, hogyha az apa megbízza a stiáhot, hogy vegy át a getet, ha a férfi átadta már neki a getet, akkor utána nem léphet vissza.
A következő rész megértéséhez egy kis felvezetést kell tennünk. Ugye egy kiskorú lány a Tóra törvény szerint az apja által kiházasítható, saját maga révén nem kiházasítható. Hogyha az apja kiházasította, akkor viszont ha meg akarják szüntetni a házasságot, akkor el kell válni, csak úgy, mint egy nagykorú esetén. Ha a kiskorú lány saját maga próbálna házasodni, akkor az a házasság nem érvényes. Van egy másik szabály is, hogy egy árva kiskorú lányt a rabbik rendelkezése miatt a testvére vagy az anyja ugyancsak kiházasíthat. De ebben az esetben a házasság csak rabinikus értelme házasság. Szóval, hogyha a lány nem akarja a házasságot, akkor nem is kell, hogy várólevelet kapjon, hanem elég a miun, ami egyfajta visszautasítása a házasságnak. Egy speciális szabály, ami arról szól, amikor egy kiskorú lány az apja tudta nélkül elfogad egy eljegyzési ajándékot, és ebben az esetben a rabbik azt mondták, vagy Smuel azt mondta, hogy kell, hogy kapjon várólevelet, és kell, hogy kapjon, és egyben kell, hogy csináljon miunt is. Mi értelme van annak, hogy mind a kettőt csinálja, arra mindjárt majd szólni fog a Talmud. Itt már Tánosin Szkácsos Lőledász a via, ha valaki egy fiatalkorú lány, vagy nem fiatalkorú, kiskorú lány elfogad eljegyzési ajándékot az apja beleegyezése nélkül, akkor Smuel azt mondta, hogy kell neki adni getet is, és kell neki adni, és kell, hogy csináljon miunt is. Amár kárnad van, hogy meg get, lama miundi, miun, lama get. Azt mondja, nem érti kárna. Mi értelme van ennek, hogy ha már kap getet, akkor mi szükség van miunra, és hogyha csak a miun kell, akkor meg mi szükség van a getre? Amri le, ha már ukfabédi, meg káfri, ezt a kérdést a következőképpen válaszolták meg a Jesivában Kárnának. Kérdezzük meg már Ukvát és az ő bézdényét a Káfri nevű városban. Sadrulat méd Ráv, mert azok elküldtek ezt a kérdést Rávnak, amely lejó a kincéha, gyerzéha, mi van, a kászlej, zárja, de abba, bár abba, de nem a hachi. Azt mondta erre Ráv, egész biztos, hogy ez így van, valóban kell, hogy kapjon getet, és kell, hogy adjon miunt, és Isten ments, hogy bárki másképp mondja Smuel nevében. Mi ennek az értelme? A time of my. Amere vácha bréd rávika, azt mondta vácha bréd rávika, cicha gét sem mondani szátsz rávbe kidusin, cicha miun sem mondani szátsz rávbe kidusin, vagy jaimru, én kidusin, tőbb szén vácha isze. Következőképp magyaráztam. Miért kell, hogy kapjon getet, amikor csak ő saját jogon fogadta el az eljegyzési ajándékot, és még kiskorú, tehát nem az apja volt az, aki ezt a házasságot intézte. Azért, mert lehet, hogy az apja hozzájárult ehhez az akcióhoz, és akkor a házasság érvényes. Tehát ezért a biztonság kedvéért kell, hogy kapjon getet. Mi szükség van a miúra, hogy jön egyáltalán ide a miú? A következő. Hogyha azt fogjuk látni, hogy a lány kapott getet, akkor azt fogjuk gondolni, hogy a házasság bizonyosan érvényes volt. Az emberek azt fogják gondolni, hogy a házasság bizonyosan érvényes volt. Ha ez a házasság érvényes volt, és elváltak, utána, ha ez a férfi a lány testvérét akarná elvenni feleségül, akkor tekintve, hogy van egy olyan tilalom, két lány testvért nem szabad elvenni, akkor a
lánytestvérrel való házasság létre se jönne. És azt gondolnánk, hogy egyszerűen csak szét kell, hogy váljanak, de nem kell, hogy adjon a lánytestvérnek majd getet. És ezért rendelték el a rabbik, hogy adjon miunt is a lány, mert így, amikor látni fogják az esetet az emberek, akkor mit fognak látni? A lány kapott getet, de közben csinál miunt is. Ez a miun, ez általában olyan dolognál van, ahol az egész dolog az egy, az egész házasság érvényessége kérdés, vagy rabbinikus házasság,
vagy rabbinikus értelemben érvényes házasság,
és ezért érteni fogják, hogy itt nem teljesen érvényes ez a házasság valószínűleg, hiába kap getet, ezért amikor a jövőben a férfi a lány testvérét is el akarja venni, akkor mindenki érteni fogja, hogy az a házasság is lehet, hogy esetleg érvényes, és ezért ott is úgy kell feloldani a házasságot, hogy kell, hogy kapjon várólevelet.
És ez a magyarázat annak, hogy mi szükség van arra, hogy ebből az esetben getet is kapjon, meg miunt is csináljon. Amerem Nachmanben húse sitcho. Mikor mondtuk ezt? Azt mondta Rav Nachman, csak abban az esetben tartunk egyáltalán attól, hogy az apa beleegyezett egy ilyen ebbe a házasságba, hogyha korábban már volt siduch, tehát volt egyfajta ismerkedési szakasz, meg tehát volt szó erről a házasságról. Tehát teljesen a semmiből jött ez a eljegyzés, hogy a kiskorú lány elfogad a férfitől, akkor nem feltételezzük, hogy az apja kedvére van, és az apja beleegyezik. Ulam már filum miun einet szriha. Ula ezzel az egészen nem ért egyet. Szerinte egy kiskorú lány elfogad eljegyzési ajándékot, akkor ott semmire nincs szükség, nemhogy getre, még miúra sem. Afagáda sitchu? Azt mondja Talmud, és tényleg abban az esetben sem, ha korábban már volt egy ismerkedés, meg volt szó erről a házasságról, akkor sem tartunk attól, hogy esetleg az apa beleegyezett? Manda mászni hom. Loj mászni hom. Szerintem amúgy nem. Feltetően az, aki azt tanította, hogy Ula azt mondta, hogy nem szükséges még miun sem, azt szerint nem volt olyan mondás, amit Rav Nachman mondott, hogy az egész történet arról szól, amikor már volt ismerkedés, hanem azt szerint a vélemény szerint Ula úgy gondolta, hogy itt egy teljesen vadidegen emberről van szó, és egy vadidegen emberről mondta azt Shmuel, hogy kell get és miun, és mondta azt Ula, hogy nem, semmi nem kell. Azt szerint a vélemény szerint viszont, aki szerint, amit ugye idéztek Rav Nachmantől, hogy az egész csak arról az esetről szól, amikor volt siduch, akkor volt ismerkedés, és volt szó az egész házasságról korábban. Azt szerint meg nem mondta azt Ula, hogy nem szükséges seget sem jó. Ikad ámri, amer Ula, aktános és kácsos lajdász a fila, a vilu, miun én a cicha. Másik változat szerint Ula a következőt. Ula nem csak egy magyarázásként tette hozzá Shmuel mondásához azt, amit mondott, hanem egy önálló mondásként mondta, amit mondott. Azt mondta, hogy egy kiskorú lány, aki elfogadott eljegyzési ajándékot az apja hozzájárulása nélkül, nem szükséges, hogy elváljon, és nem szükséges, hogy miunt se adjon, az egész az biztos, hogy érvénytelen, és nem tartunk attól, hogy az apa beleegyezett házasságban. És ez szerint a változat szerint Ula ezt egy önálló mondásként mondta, tehát nem tett különbséget a között, hogy volt ismerkedés, vagy nem volt ismerkedés. Moszi Brav Kahana, Kulanim Meisu, Oy Mi Anu, Oy Niz Garsu, Oy Sinimcu Ailanis. Szerintem is ilyen mutalés. Brav Kahana egy kicsit komplikáltan, vagy egy kicsit komplikált hivatkozással, de egy komoly ellenvetés tesz Ula mondásával kapcsolatban. A Jevama traktátus első misnája a következőt mondja, hogyha valakinek több felesége volt, és meghal az illető, nem voltak gyerekek, akkor az illető feleségei közül valamelyik kell, hogy vagy a jibum, vagy a halica révén teljesítse a sógorházasság micváját. Igen ám, de hogyha a feleségek közül akár csak egy is egy tiltott házassági viszonyban lenne a meghalt fér testvérével, ha teljesítenék a sógorházasságot, ami persze nem elképzelhető, hogy ilyen létrejöjjön, akkor nem csak az ő számára feloldás ez az egész sógorházasság obligója alól, hanem minden feleségtársára számára is. És a Mishna felsorolta azt a 15 rokoni viszonyt, amiben ez az eset létrejöhet. Vegyünk egy példát. Van egy férfi, akinek van több felesége, és az egyik felesége az az unokahúga. Meghal a férfi, és most az összes feleség a testvér elé kerül, köztük azt a lányt is, aki az unokahúga volt, vagyis ennek a testvérnek a lánya. Tekintve, az ember a lányával nem házasodhat, azért nincsen sógorházassági obligó a testvér és a saját lánya között, de emiatt az összes többi feleségtárs és a testvér között sincsen házastársi, vagy sógorházassági obligó. Most a Mishna azt mondta, hogy ha viszont ez a problematikus feleség a sok feleség közül, aki a rokoni kapcsolat miatt feloldja az egész obligót, az még mielőtt megözvegyülnének a feleségek, elválik, meghal, vagy miunt csinál, akkor azzal megszűnik ez az állapot, és a többi feleség így, amikor már megözvegyülnek, köteles a sógorházassági obligóra. Tehát például ez azt jelenti, hogy ha meghal ez a lány, aki a feleségek közül a volt férj saját unokahúga, még mielőtt a férj meghalna, akkor a többi nő, amikor meghal a férjük, igenis kötelesek a sógorházasságra. Mishna azt a kifejezést mondta, hogy ha még mielőtt meghalna a férj, elválik, meghal, vagy miunt csinál. Milyen esetben csinálhat miunt? Ugye, hogyha itt egy olyan lányról van szó, ugye miunt csak kiskorú lánynál lehet. És egy olyan lányról van szó, aki a saját nagybátyjának a felesége lett, amikor meghal a nagybátyja, akkor a apja elé kerülne, de ő még ezelőtt miunt csinál. Hát hogy tud miunt csinálni? A miun alapból ugye az az intézmény, amit ahhoz hoztak létre, hogyha valakinek nem él az apja, és a saját anyja vagy a testvére házasították ki egy rabinikus házassággal, akkor csinálhasson miunt. Itt viszont él az apja, hiszen arról van szó, hogy az apja elé kerülne. Akkor mi az egyetlen lehetőség, hogy miunt csinál, hogy egyáltalán fölmerül, hogy miunt csinál? Az, amit, hogyha igaz az, amit Smuel mondott, hogy elfogadott egy eljegyzési ajándékot a nagybátyjától az apja hozzájárulása nélkül, és most azt mondjuk, hogy Smuelnak igaza volt, hogy ilyenkor kell, hogy kapjon getet, és kell, hogy csináljon miunt. Na, és erre mondta azt, hogy csinált miunt, akkor a dolog, akkor így, amikor meghal a férj, tehát a nagybátyja, akkor ő neki már semmi köze az egészhez, és ezért a többi feleség igenis bekerül a sógorházassági obligóba. Ez egy bizonyíték annak, hogy ez egyetlen olyan eset, amiről tudunk, hogy a miun egy nem árva lánynál felmerülhet. Ha viszont igaza lenne Ulának, hogy ez eset nincs, mert ha egy kiskorú lány elfogadott eljegyzési ajándékot, nem szükséges, hogy kapjon getet és miunt csináljon, akkor nem lenne magyarázatunk arra, hogy mit ért ez alatt a Mishna. Mit ért az alatt, hogy miunt csinált, még mielőtt a férje meghalt.
humai szivla, humai fárekla. De azt, hogy végül is maga Rav Kahane megmagyarázta, hogy milyen lehetséges eset van még. Különösen nászala májszél szemébe hájáv. Van egy olyan eset, amikor az apa nem hal meg, de teljesen kitagadja a lányát, vagy nem vesz tudomást a lányáról. Ebben az esetben a lány olyan, mintha árva lenne. Tehát, hogyha az anyja vagy a testvére kiházasítják, akkor ugyanúgy létrejön egy rabbinikus házasság, amit egy miunnal lehet megszüntetni, mint hogyha az apa valóban nem élne. És erről van itt is szó. Masszív Rav Hamamuna. Rav Hamamuna is föltesz egy kérdést, nem kevésbé komplikált hivatkozása ulamondásával szemben. Ugye van, ha egy apa a kiskorú lányát héber szolgaként adja el, akkor ott megvan a lehetőség a jiúdra. Jiúd azt jelenti, hogy a szolgalány ura egy ponton feleségé upgrade-elje a szolgalányt. És onnantól fogva a felesége, és nem pedig a szolgája. Most a szabály az volt, hogy a jiúdra nem mindig került sor természetesen, de oly módon kellett, csak abban az esetben lehetett a héber szolgáló intézményét létrehozni, és csak abban az esetben adhatta el az apa a lányát héber szolgálónak, hogyha benne volt a lehetősége a jiúdnak. És ezért azt mondta a brájta, hogy én ma jöttem, hogy például rokonnak nem adhatta el, mert a rokonnal nem házasodhatna a lány. És azért hiába most nem házasságról van szó, hanem héber szolgaként adja el, de tekintve, hogy később nem válhatna a feleségévé, ezért maga az eladás sem érvényes. Ezzel szemben mi Sumrabi Lazar Amru, Rabbi Lazar szerint el lehet adni rokonnak is. Savin sem Möjhel mondnak egy gondolatot, soha szeretnék egy hegyet, ahol mindenképpen azonban egyetértenek a Tanakáma, és egyetért, hogy vannak olyan tiltott házassági viszonyok, amelyek esetén el lehet adni szolgálnőnek. Tehát ugye például el lehet adni egy elvált lányt egy kohénnak, szolgálnőnek. Hiába, hogyha a jiúdot megcsinálná a kohén, akkor ott egy tiltott házasság lenne, mert egy elvált őt nem vehet el. Mivel a házasság ugyan tilos, de érvényes lenne, ezért maga az eredeti héber szolgaként való eladás is érvényes. És itt azt mondja, hogy és eladhat egy özvegyet főpapnak, vagy egy elváltat egy sima kohénnak. Most, hogyha igaz az, hogy egy özvegyet főpapnak, hogy merülhet ez egyáltalán föl? Hájjal mondani, hogy hidami, illém, de kicsa, via, mi mezzámi zábila, én adam, mihez bites, és hoz áhár isusz. Elláv, de kád is én návsa, vagy karili elmona. Hogy merülhet ez egyáltalán föl? Tegyük föl, hogy egy kiskorú lányról van ugye szó, aki özvegy. Egy normál esetben egy kiskorú lány, aki özvegy, az úgy állhat elő, hogy az apja már egyszer kiházasította, megözvegyült. Innentől fogva viszont az apja nem rendelkezik olyan felhatósággal fölötte, hogy szolgaként ezek után eladja. Tehát akkor nem merülhet föl, hogy egy özvegy kiskorú lányt eladjon szolgának, egy főpapnak. Akkor hogy mi az egyetlen dolog, ami lehetséges? Hogy a kiskorú lány saját magát az apja hozzá nélkül kiházasította, majd megözvegyült, és ezt nevezi özvegynek a misna. És itt ezt a lányt adná most el főpapnak héber szolgaként az apja. Ha igaz lenne az, amit Ula mondott, hogyha egy kiskorú lány az apja hozzáállása nélkül elfogad eljegyzési ajándékot, akkor sem bárólevelet, semmi úgy nem kell, hogy csináljon, akkor hogyan jöhet létre, akkor az miért neveznénk özvegynek? Mi az az eset, amit egyáltalán özvegynek lehet nevezni? Amarav Amram, Amarabi Yitzchak, Hachabe Kiddushi Yud, Valib Rabbi Yisrael Rabbi Yehuda, Amar Moisz Rishayin, Slavla Kiddushi Nitn. Azt mondta Rav Amram, van egy lehetséges variáció. Ha elfogadjuk Ula mondását, akkor is van még egy lehetséges variáció, amikor valaki egy kiskorú lány, akit özvegynek nevezünk, és mégis az apjának van lehetősége héber szolgának eladni. Ez pedig az, hogyha eredendően egyszer már eladta héber szolgának, majd az első ura a lánynak Judot csinált, és feleségévé lett, majd meghalt az illető, ilyenkor visszakerül a lány az apja felhatósága alá, és most adnál megint héber szolgaként egy főpapnak. És itt a lány özvegy, mégis az apjának van felhatósága rá, mert nem egy házasságból, sima házasságból özvegyült meg, hanem egy héber szolgaságból upgrade-elt házasságból, és ezért nevezzük őt özvegynek. Mindez hozzátartozik az is, hogy ez csak akkor van így, hogyha abban a vitában, amit különben egy pár héttel ezelőtt már érintettünk, ami arról szól, hogy amikor egy héber szolganőt elad az apja eladja a lányát héber szolganőnek, akkor az eredeti pénz ha később a szolganő ura Judot csinál, akkor az a Jud az eredeti eladási pénzre alapszik, vagy az eredeti eladási pénz az csak a héber szolga státuszról szól, de még nem a Judról és az azáltali házasságról. Az egész, amit most mondtunk, csak akkor működik, hogyha Rabbi Yossi, Rabbi Yehuda véleményét fogadjuk el abban a vitában, aki szerint az eredeti pénz az a héber szolgaságról szól, tehát az apa igazából soha nem házasította ki a lányát, és ezért lehetséges az, hogyha utána Jud volt, és megözvegyült a lány, akkor a lány visszakerül az ő felhatósága alá. Ha viszont az eredeti pénz házassági cél, az eredeti pénzben benne lenne a házassági cél is, akkor az önt, aki házasította volna a lányát, és a később megözvegyült lány, akkor nem kerül vissza a felhatósága alá. Így viszont mindenképpen meg lehet magyarázni azt, hogy hogyan lehetséges, hogy itt egy Almanol a Kohen Gadol, aki miun csinál, egy özvegy lány, aki egy főpapnál, egy özvegy lány, akit egy főpapnak adna el héber szolgaként az apja, ez hogy merülhet föl, ha egyszer özvegy, akkor miközben az apjának hozzá most már. Anélkül is meg tudjuk ezt magyarázni, hogy megcáfolnánk Ula mondását. Jelesül azzal, hogy egy olyan esetről van szó, amikor a lány úgy özvegyült meg, hogy az nem egy sima házasságból történt, hanem egy Júd általi